Ma egy olyan témát hoztam, amelyik nem nehéz téma, mert ez így nem igaz, hanem sok veszélyt rejt magába. És az egyiket hát az elején szeretném elmondani, mert ha nem figyelsz oda, ezzel meg fog kísérteni az ellenség, az teljesen biztos. Szóval Ábrahámmal fogunk foglalkozni, de ma délelőtt nem a dicsőségesebb dolgaival, hanem a kevésbé dicsőséges dolgaival, avagy az emberi tulajdonságaival. Ami pedig a veszélyt jelenti, és ami pedig azt jelenti, hogy mivel fog kísérteni a sátán azzal, hogy na azért én ennél jobb vagyok. Na most erre vigyázzunk. Ez így nem igaz. Krisztus a jobb. És minden, ami tőle jön. Az összes többi az veszélyforrás, ha nem figyelsz oda rá. Szóval, ahogy mondtam, Ábrahámnak azokat a dolgait vesszük elé, amiben igencsak az emberi művolta jelenik meg, méghozzá meghatározott céllal, azzal a céllal, hogy meglássuk, hogy mindezek közepette a mindenható mennyire másképp gondolkodik, mint ahogy én gondolkodnék. Úgyhogy Izsák feláldozása ma nem fog szóba kerülni, hanem minden más. Azt mondja Isten Ábrahámnak az 1 Mózes 12:2 és 3-ba. Ugye azt tudjuk, hogy Táré indult el Ur-Kasdimból. És eljutott Háránig, de ott letelepedett. Tehát az eredeti küldetés igazából lehet, hogy Tárénak szólt. Csak elment Háránig, szép város volt, jó lehetősége, kényelem, és ott megállt. Na most ez így nem az igazi. Tehát Isten megismétli Ábrahámnak most már a felhívását. 1 Mózes 12:2-3. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átgyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Szóval szenzációsan jó ígéret. És Ábrahám azt mondja, hogy oké, hát ezzel úgy lehet valami kezdeni. El is indul. Végig is járja a megígért földet. Körbe keresztül kasul. Csak hát nem történik semmi, hogy nagy néppé legyek. Egészen odáig, hogy úgy kezd kétségbe esni, és elpanaszolja minden hatónak, hogy hát jó, hát adtál egy ígéretet, figyelj, de hát gyerek meg nincs, úgyhogy ez az Eliézer fog örökölni mindent, és akkor Isten kiigazítja. És ez már az 1 Mózes 15-ben van leírva, a 4. verstől kezdve. Szóval azt mondja Isten Ábrahámnak, ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz a te örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Aztán kivezette az Úr, és ezt mondta, hogy tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. És azt mondta neki, ennyi lesz az utódod. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el. Szóval Isten nem tesz mást, mint a korábban adott ígéretét egy kicsit más szavakkal újra mondja. Az első ígéret az volt, hogy nagy népét teszlek és megáldalak, és másodszor azt mondja, figyelj, menj már ki, és számold meg a csillagokat. Na nem tudod? Na ennyi utódod. Azt mondja Ábrahám, de hát még mindig se hal senki. Na és akkor nézzük először Sára esetét, mert hát mégiscsak feleség. 1 Mózes 18:9-től kezdve. Ezután ezt kérdezték tőle. Hol van Sára a feleséged? Bármint a három idegen, aki meglátogatta Ábrahámot. Ő így felelt. Hát itt a sátorba. Az egyikük azt mondta. Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz. Sára meg hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett öreg korúak voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet-e még gyönyörűségem, meg az uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámat, miért nevetett Sára, és miért mondta, hogy ugyan hogy szülhetnék öreg létemre. Van valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzá, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevettem. Az úram azonban így szólt, de bizony nevettél. A legfontosabb mondat a felolvasott szakaszban a 14. versben volt, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. Tudjuk a választ? Nincs. Az a baj, hogy ez a Sára még nem tudta elképzelni. Úgy gondolta, hogy ő jobban tudja. Ha jobban mondja, hogy egy év múlva, de hát öreg vagyok én már, meg hát az Ábrahám is már, hát azért már. És azt mondja, hogy nem nevetett. Na azért ez egy kicsit erős, nem? Nem jut eszébe ennek a Sárának. Azt olvastuk, hogy magába nevetett. Bent a sátorba. És a kívül lévő idegen azt mondja, hogy nevettél. Nem jut eszébe, hogy lehet, hogy ez mindent tud? Nem. Én nem nevettem. Magyarul hazudik Istennek, nem? Na most mi azért így, ugye ilyet nem szoktunk tenni. Hát mi minden elem. Szóval magába nevet, Isten azt mondja, hogy nevettél, és a szemrebben is nélkül letagadja. Hát ha a megszokott Isten kép lenne az igaza mindenhatóra, akkor most az következne, hogy na ide figyelj Sára. Hát ezek után akkor felejtsd el, nem lesz gyerek. Nem? Hát hazudott, bűnt követett el, jön a jogos büntetés. A mindenható nem így gondolkodik. Én azt nem mondtam, hogy megdicsérte Sárát, és senkit nem biztatok. De egyszer megígérte Ábrahámnak, hogy lesz utódod, és tartja magát hozzá. Közben jött egy kis porszem, kerekek nyikorognak. Szóval nem büntet a mindenható, hanem ragaszkodik az ígéretéhez, amit kimondott. Ha lenne indok, hát azért ennél nagyobb indok nem kéne, hogy... Na mindegy. Csak azért kezdtem Sárával, hogy jobban világítson az, hogy azért ez az Ábrahám se volt olyan sokkal különb a deák névásznánál. 1 Mózes 12.15. Ugye éhség volt Kánaán földjén, Ábrahám elköltözik Egyiptomba, hogy legyen kenyér. A fáraó főemberé és meglátták őt már, mint Sárát. Dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrahámnak pedig jó sorra lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái, szamarai, szolgálói, nősté szamarai, tevéi, de nagy csapásokkal sújtotta az úr a fáraót és házát Ábrahám felesége Száraj miatt. Nincs itt valami tévedés? Hát Ábrahám hazudik, mert azt mondja, hogy a Sára a húga. Hát a szegény fáraó honnan tudja, hogy nem a húga, hanem a felesége, ha nem mond igazat? Azt csinálja, ami következik. Hát jól nézett ki a Sára, hát viszi magához. Ábrahám meg üzletember, ha lesznek juhai, marhái, hát nem jártam én olyan rosszul. És ezek után azt olvastuk, nagy csapásokkal sújtotta az úr fáraót és a házát Száraj miatt. Hát nem az Ábrahámot kellett volna kicsit megbillenteni? Éde figyelj már, hát! Hát nem. Szóval az ég gondolkodás módom. Szóval Ábrahám hazudik, Isten megbünteti azt, aki követi a hazugságot, nem csinál semmi rosszat. A rendelkezésre álló információk alapján miért ne vihetné el a húgát? No, 20. versben a 12. részben azt olvassuk, hogy embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, a feleségét, mindenét, amilyen volt. Azt kéne mondani, jó van, hát itt legalább volt egy kis igazságszolgáltatás, ha legalább kitoloncolták Egyiptomból, hát azért mégiscsak valahol helyre billent az egyensúly. De azért ne felejtsük el, hogy gazdagodott az egész szituba Ábrahám. Szóval, nem bíztatok senkit, hogy hazudj, és akkor meg fogsz gazdagodni. Nem ez a megoldás. hanem ez az Ábrahám most már ugye tapasztalattal is gazdagabb, nem csak juhokkal, szolgálókkal. Az 1 Mózes 20-ba azt olvassuk, hogy elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádes és Súr között, és jövevényként élt Gérárba. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért alapjúvéleg Gérár királya érdeküldött és elvitette Sárát. Hát azért, hölgyek, szóval nem volt egy olyan rossz kinézetű hölgy ez a Sára, úgy testvérek között is. Az Abimélekről nem nagyon feltételezzük, hogy olyan istenhívő valaki volt, úgyhogy a szeme azért a helyén volt, meg sukták a szolgák is neki, szóval elvitette. Pedig már nem azért, nem a 20-as éveit tapasta, szóval úgy egymás között. Szóval elvitette a Abimélek házába Sárát, és hát valószínű nem azért, hogy egyre több szájat kelljen etetni, hanem más cél is volt itt. Hanem mit olvasunk a 20. rész 3. versében, még mindig az 1. Mózes. Néha. Isten azonban eljött Abimélekhez éjjel álmába, és ezt mondta neki: meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. Hát kösz, azért ugye erre ébredni. Megjelenik a mindenható, hogy na, neked annyi. Ajjaj. Ajjaj. Nem? De hát azért Abimélek se volt olyan piskóta. Hát Abimélek még nem közeledett hozzá, és azt mondja, hogy hát az igaz népet is megölöd. És Abimélek tényleg vétlen volt. Nem? Na de várjunk csak. Ki beszélget itt? Már mindenható Isten Abimélekkel. Megint nem Ábrahámot veszi elő. Előveszi Abiméleket, hogy figyelj, halál fia vagy, neked annyi. Nem tudom, figyeltétek, a mindenható Isten beszélget Abimélekkel. Akkor azok, akik vére megváltott gyermekei velük ne beszélne? Amikor egy bálványimádó hitetlen Abimélekhez is oda megy, és oda figyel rá, hogy az ő általa kiválasztott nő nehogy bűnbe essen, és ő vigyáz rá, ha már a szerencsétlen férje össze-vissza beszél mindent. Nem inkább beszél a mindenható Isten hozzád, aki a fiának az áldozatát elfogadtad, akit tisztára mosott, akit megszentett, bűntől szabaddá tett. És mit mond a hívő ember ma? Csak hallanám Isten hangját. Hát nem lehet, hogy a fülünkkel van baj. Mert jobban tudjuk, úgy, mint Sára. Azért ez a veszély ott van benne. Szóval, Isten beszélget Abimélekkel, az 5. vers. Abimélek folytatja a védőbeszédet, hiszen ő mondta nekem, hogy a húga. Az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. Akkor Isten azt mondta neki álmában: én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted, ezért óvtalak magam attól, hogy vétkezz ellenem, és nem engedtem, hogy érintsd őt. Amikor vétkezel, először Isten ellen vétkezel. Utána, ha nem vagy kellően ügyes, még embertársad ellen is, de minden vétekkel először Isten ellen vétkezel. No, szóval az életem nem mindegy, hogy hogy folyik. 20. rész 7. vers. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halni neked, és minden hozzátartozónak. Hát kösz. Jó kis álom lehetett. De van itt egy mondat, amit nem sűrűn szoktunk használni. Mégpedig azt, hogy Ábrahám proféta volt. És ki mondta, hogy húgom. A proféta. és fogja magát, és hazudik. Hogy van ez? Szóval tudunk alakítani emberek úgy egymás között mondva. Maga a mindenható mondja, hogy proféta, nem Abimélek mondja, meg nem is Eliézer, meg is. A mindenható azt mondja, hogy proféta. Imádkozik, érted? De azért előtte szemrebben is nélkül azt mondta a feleségéről, hogy a húga. Na ezért mondtam a legelején, hogy vigyázz, nehogy fölülj annak a kísértésnek, hogy ennél azért külön vagyok. 8. verse, 20. részbe. Fölkelt azért Abimélek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Végül is mit mondott el az embereknek? Figyeljetek, ez az Ábrahám hazudik. Hát mert ezt mondta el, nem? Az összes többi az volt, amit ő Istennel megbeszélt, de hát a lényeg az volt, hogy figyeljetek, ez a jövevény Ábrahám hazudott a szemünkbe. Magyarul Ábrahámnak a bűne mindenki megtudta, nem volt, hogy félre eltitkoljuk, ezt aztán mindenki tudta. Szóval a hazugságot, mint a bűnt, Isten nem pártolja, és nem is nézi el, és nem is nagyon izgatja, hogy kiderül-e vagy sem. Az bűn. A bűnnek az a dolga, hogy a bűn mi volt, meglegyen. De a bűn következményétől, attól már megóvta a gyermekeit. A hazugság következményei már nem érték el. Na de akkor kerüljön szoros a szembesítésre, a 9. verse, 20. részbe. Ekkor hívatta Abimélek Ábrahámot, és ezt mondta neki, mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és az országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeket nem szabad tenni. Figyelitek, a hitetlen Abimélek elmondja Ábrahámnak, hogy mit csinált rosszul. A hívő Ábrahámnak. Mert hogy tudja, és jól tudja. Na minden, csak úgy egymás között. Majd ezt kérdezte Abimélek Ábrahámtól. Mire gondoltál, amikor ezt tetted? Ábrahám azt felelte, hogy azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. Hát lehet, hogy ezt jól tudta az Ábrahám. Bár azért van, lehet kérdés is benned, mert ha mindenható Isten csak úgy elkezd beszélgetni Abimélekkel, akkor nem biztos, hogy ez volt az első találkozásuk, de ettől még lehetett, és az első találkozásban is Abimélek pontosan tudhatta, hogy ez ő a mindenható Isten, aki most velem beszél, és nem. De Ábrahám úgy gondolta, hogy ő jól tudja. De úgy tűnik, hogy tévedett. Sőt, lehet, ha igazat mond, akkor ez az egész be sem következik. Szóval Ábrahám bízott magába, nincs Isten félelem ezen a helyen, a tapasztalataiba, csak nem jöttek be egészen. Vagy lehet, hogy egy korban valaki más járt ott, és ő mondta el, hogy mi van ott, és abból csinált egy egész képet. Lehet, hogy egy 10 évvel ezelőtti állapotból csinált egy teljes képet, csak közben változás volt. Szóval nem tudjuk. Egy biztos, hogy Ábrahám a rendelkezésre álló információból hamis következtetést volt. Mert hogy az egészből azt tűnik ki, hogy Abimélek és az egész udvartartást a félte a mindenható Istent. Szóval ők tudták, hogy vele azért nem illik packázni. Ő nem olyan, mint a szomszéd törzsnek az Isten képe, mert megmérkőzünk ezt, amelyik nyer, azért az erősebb, de azért a mindenhatóval nem állok így szembe. Na és akkor nézzük tovább a történést. Most már Ábrahám magyarázkodik, 12. vers. De valóban a húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya, és így lett a feleségem. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle, azzal mutasd meg a szeretetedet irántam, hogy bárhova megyünk, mindenütt azt mond rólam, hogy a bátyád vagyok. Hát kösz. Az, hogy milyen férj az, aki ezt kéri a feleségét a nagyobb Abimélek. Ezt végighallgatta, és mit csinál? 14. vers. Akkor vett Abimélek juhokat, ökröket, szolgálókat, szolgálókat, és Ábrahámnak adta. Sárát, a feleségét pedig visszahozta hozzá. Nem Ábrahámnak kellett volna talán kicsit kedvébe járni az Abimeleknek? Ha már így átvágtalak, hát egy kicsit megvezekelek a bűnömért. Abimélek ad. Ez az Ábrahámmal megint gazdagodik. Pedig hát nem egészen úgy tesz, ahogy kellene. És figyeljetek, nem Isten adta parancsba ezt Abiméleknek. Isten annyit mondott Abinek, figyelj, add vissza, különben meghalsz. Elég hatásos parancs, szóval nem akarom ezt vitatni, de ennél többet nem mondott Isten. Abimélek innentől kezdve magától cselekszik. 15. vers. Azt mondja Abimélek, itt van előtted az országom. Lakj ott, ahol jónak látod. Halálos veszélyt hoztál a fejemre, Ábrahám. Ezek azzal büntetlek, hogy menj, válasz, lakj ott, ahol akarsz. Hogy van ez? 16. vers. Sárához pedig így szólt. Íme, 1000 ezüstöt adtam a bátyának. Nem az Ábrahám csapta be az Abiméleket? És az apja 1000 ezüstöt. Nem 100-at, 1000-et. Szóval 1000 ezüstöt adtam a bátyának, ez felment téged mindazok előtt, akit veled vannak, hogy minden tekintetben igazolva vagy. Szóval hogy gondolkodik a mindenható? Hát nem egészen úgy, hogy egy bűn, egy koppintás a fejedre. Ettől függetlenül senkit nem biztatok sem hazugságra, sem másféle, semmiféle bűnre, senkit. Az egész csak példa azért, hogy Isten azt mondta, hogy figyelj Ábrahám, téged megáldalak. Benned áldást nyer a föld minden nemzetsége. Tudom, hogy szabad akarat, bucsi, fogsz csinálni butaságokat, engem ez nem befolyásol. És közben megáldja Ábrahámot. Hibát követel, de Isten úgy foglalkozik a hibával, hogy gazdagabb lesz, mint ahogy belement. Most is így dolgozik ám a mindenható. Ezek után Ábrahámnak nagyon komoly és bonyolult feladata támadt. Imádkoznia kellett Abimélek háza népéért, mert a nők nem tudták. Na most nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan kis lépés volt, ugyanis az ő felesége sem szült még. Nincs még gyerek. Na akkor imádkozzál gyerekért. Hát Istenem, már nekem sincs. Na csak imádkozzál, hogy a többieknek legyen. De hát nekem. De csak várjál. Tudod, ez milyen helyzet? Nekem is hejlik fel. Hát engem mikor gyógyítasz meg? Hát majd utána imádkozok a másikért. És a válasz lehet, hogy ugyanaz. De csak várjál. Azért imádkozz a másikért, és a másik meg is gyógyul. Már azt toltuk, hogy és akkor megint tudtak szülni. Saját gyerek meg nincs. Ígéret meg van. Szóval egyszerű az élet, ugye? Szóval, Isten adott egy ígéretet Ábrahámnak, és megmaradt benne. Ha megbüntette volna Ábrahámot, sok lehetősége volt a mindenható Istennek, ő maga mondta ki, szóval bűnt, halállal kell büntetni. Ábrahámot meg akarta volna büntetni, akkor Ábrahámot el kellett volna törölni a földszínéről. Mert hogy nem lehet kisebb büntetés, hát nem az úgy van, hogy kicsit félrenézek, hogy jó van, ez még belefér. Igen ám, de akkor mi lesz az ígérettel, ha Ábrahámot eltünteti? akkor le kellett volna cserélni Ábrahámot, de hát ő nem az a fajta valaki, aki kétszer fut neki, hogy egy problémát megoldjon. Ő egyszer kijelent valamit, és akkor az bekövetkezik. Szóval, amikor arról gondolkodunk, hogy a mindenható hogy viszonyul hozzánk, mindent egyszerre. A Golgotai kereszt ugyanolyan élesen ott van ő előtte, mint ahogy az Ábrahámnak adott ígéret, ahogy Izsáknak a születése, és ahogy az én és a te életem. Ott van minden egyszerre. Adtam egy ígéretet, elkövetett egy bűnt, igen, de ott van a kereszt, tehát akkor a bűn már nem befolyásolja, akkor az ígéret mehet tovább, és ott van az egész együtt, és a tetejében még idő sincs nála. Szóval, amikor a mindenható lehajol hozzád, akkor ő mindent egyszerre lát. Én lehet, hogy a tegnapi bűnömnél nem látok messzebb, mert még ma is bánt, de őt meg már nem érdekli. Mert a Golgotai kereszten megvolt a bűn büntetése is. Ha nincs bűn, akkor Isten nem tudja irgalmát és kegyelmét megmutatni, akkor féloldalas az Isten képünk. De a bűnnel együtt egy csomó tragédia van, amit látunk magunk körül a világban, de enélkül féloldalas maradt volna a kép. Tehát engedi, hogy menjen a bűn. Sőt, a Bibliánk azt mondja, hogy a mennyei lények pedig árgus szemmel figyelnek bennünket, hogy ezek az emberek ebbe a bűn és megváltás és minden közepette hogy tudnak megélni így. Mert hogy nekik nincs bűn. De ők nem is értik akkor a kegyelmet. Illetve nem tapasztalták a saját bőrükön, érteni biztos értik. Szóval kíváncsian figyelek, hogy hagynak el a kötelékek egyenként. Hogy győzöd le a megtévesztését a sátánnak, és szurkolnak neked. És amikor azt látják, hogy nem csak, hogy megszabadultál a sátántól, hanem még egy kicsit bele is rabolsz abba, ami az övé volt, és te kezdesz el gazdagodni rajta kívül. Mert azt mondja a Bibliánk az 1 Korintus 4.9-ben, hogy itt ugyan Pál apostol saját magáról beszél egy kicsit, még nem is éppen a legemelkedettebb hangnemben. Szóval 1 Korintus 4.9-ben azt mondja Pál, hogy mert úgy gondolom, hogy Isten minket apostolokat utolsókkal állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságai lettünk a világnak, az angyaloknak, az embereknek. Az angyalok figyelnek bennünket, és a te győzelmeiddel együtt örülnek. Szóval, erről ma délelőtt beszélni szerettem volna. A lényege az, hogy ne élj úgy, ahogy jólak esik, hanem felfedezed magadba, hogy támadt egy hiba, egy garabból, akkor ne törj össze, mert Isten a minden tudásával ezzel már rég tisztában volt. Őt nem hatotta meg. Téged lehet, hogy meghatott. De őt nem. De ő már a mielőtt bekövetkezett volna, már tudta, hogy ezért majd a hitetlen oldal fizetni fog kártérítést, és te fogsz gazdagodni belőle. Szóval, nem csodálom, hogy Pál apostol eljutott odáig, 1 Korintus 2.2-ben van leírva. Úgy határoztam, nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Nélküle ugyanis erről az egészről nem tudtunk volna beszélni, amit itt ma délelőtt elhangzott. Értelmetlen lett volna. Csak Krisztus. Csak ő a középen. Csak a Golgotai kereszt. Csak őt középre tenni. Van egy érdekes mondata Jézusnak a János 15.5-be, a szőlőtőről szóló történet közepette egy fél mondat csak, hogy Nálam nélkül semmit nem tudtak cselekedni. Én voltam annyira balga, hogy sokáig úgy gondoltam, hogy hát ez csak a gyülekezeti nagy munkákra vonatkozik, nem tudok majd igét hirdetni, nem. De ez nincs odaírva. Az van odaírva, hogy nálam nélkül nem tudtak semmit tenni. Magyarul lehet fölmosni Jézussal. Meg autót szerelni. Mert hogy a cél az, hogy ő legyen a középen. Hogy az a gondolkodásmód sugározza rajtam keresztül, ahogy ő gondolkodik. Ami belőle árad, hogy az jelenjen meg. Szóval, határozd el. Nem tudok másról, csak Jézusról, róla is, mint megfeszítettről. És egyenesbe kerül az életed. Amen.